Nagy tisztelettel és nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet. Ma esti Isten tiszteletünket, előadásunkat megkezdjük, és énekeljük el a 74-es számú énekünk első 4 versét. A 74-es számú énekünk kezdete, Isten küldte drága szózat, áldást hozó égi szó. Mennyei jó Istenünk, égi atyánk, az Úr Jézus szent nevében téged dicsőítünk és magasztalunk ezen az estén is. Hálát adunk néked a sok-sok áldásért, a szeretetért, a jelenlétért, amellyel jelen vagy nap mint nap az életünkben. Hálát adunk néked az elmúlt időért, az elmúlt hétért, a munkanapokért, a lehetőségekért, azért, hogy lelkileg és anyagilag megáldottál bennünket felettébb. De dicsőítjük és magasztaljuk szent neved ezért a szent napért, a szombatnapért, a nyugalomnapért, amelyet ismét elhoztál a mi életünkben. Köszönjük, hogy eljöhettünk a te házadba. Köszönjük, hogy az ige kutatása által kereshetjük szent orcádat, és segítsél bennünket, hogy meg is találjuk, hogy közelebb juthassunk hozzád, és erőt söthessen a veled kötött kapcsolat és szövetség. Kérünk, hogy jöjj most, légy közöttünk szent lelked által, töltsd be a szíveinket, add, hogy érezzük a jelenlétedet, és segíts bennünket, hogy azok az ígék, amelyeket előkészítettél a mai este is számunkra, azokat mind megérthessük, szíveinkbe zárhassuk, és ezáltal élni tudjunk egy néked tetsző életet. Segítsél bennünket arra, drága Jézusunk, hogy a évezredekkel ezelőtt megírott igazságok, azok ma is hassanak a mi életünkben. Azok a levelek, amelyeket János apostol különböző gyülekezeteknek írt, és különböző keresztény korszakoknak a jellemzőit tartalmazzák, azok minden gyülekezetnek szólnak, tudjuk, és minden korszaknak, és benne nekünk is szólnak, és ezért segíts bennünket, hogy megérthessük a nekünk küldött üzenetet. Segíts bennünket, hogy a mi szunnyadó állapotunkból fölébredjünk, és meglássuk a te vezetésedet, meglássuk a te jelenlétedet a mi életünkben. Kérünk, hogy áld meg az ígét, áld meg az ige szólóját, áld meg a szolgálatokat, és add, hogy minden szó, minden gondolat, minden ének és imádság, ami elhangzik mai este, mind a te szent neved dicsőítse és magasztalja kegyelmed által. Amen. Most kérem a gyülekezetet, hogy hallgasson meg egy énekkari szolgálatot. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, amikor a világban válság van, azt tapasztaljuk, hogy a keresztények különös erővel fordulnak a prófétai szó felé. Amikor a jelenségeket próbálják megfejteni, akkor keresik az Isten szavát, keresik a prófétai üzenetet. Ez lehet a magyarázat annak, hogy a korunkban, az utolsó időkben a keresztények különös érdeklődést mutatnak a jelenések könyve tanulmányozása iránt. Mi is ezt tesszük. A ma esti előadásunk az a filadelfiai gyülekezethez írott levélről szól. A jelenések könyve 7 levele közül talán az egyik legszebb a filadelfiai gyülekezetnek írott levél. Ez a levél a keresztények egy kis csoportjának címezte János apostol, aki jól ismerte ezt a kis gyülekezetet, jól ismerte Filadelfia városát, és annak a gyülekezetnek szólt, amelyik teljes tisztaságában megőrizte a keresztény erényeket. A Filadelfia a testvéri szeretet és a missziós gyülekezetnek a jelképe. Erről szól a mai előadás, melyet dr. Tokics Imre testvér tart. Hallgassuk őt figyelemmel.
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Bár a kiadott programunk szerint Hangyás László testvér tartotta volna ezt az előadást, de meghűlés miatt őt ma este én helyettesítem. Szóval eljutottunk Filadelfiához, és a filadelfiai üzenetet megtaláljuk feljegyezve Jelenések könyve 3. fejezet, és ott a 7. versétől a 13. verség bezárólag. Olvasom az említett ige szakaszt, Jelenés 3:7-től. A filadelfiai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja a Szent, az igaz, és akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja, és senkibe nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja.
tudom a te dolgaidat. Ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat, hogy kevés erőd van, és megtartottad az én beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Ímé én adok a sátán zsinagógájából azok közül, akik zsidóknak mondják magukat, és nem azok, hanem hazudnak. Ímé azt mívelem, hogy azok eljöjjenek és leboruljanak a te lábaid előtt, és megtudják, hogy én szerettelek téged. Mivel megtartottad az én béketűrésre intő beszédemet, én is megtartalak téged a megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljő, hogy megpróbálja e föld lakosait. Ímé eljövök hamar, tartsd meg, ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom őre az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Philadelphia Sardis városától mintegy 40-45 kilométerre keletre található, dél-keletre található, és még mindig viseli annak a nyomait, ami a történelemben ezzel a várossal történt. Ha ma keressük Törökország térképén, akkor nem Philadelphia városát fogjuk megtalálni az atlaszon, hanem Alasehír nevét, ami talán elmondhatnánk, hogy a legfiatalabb város volt azok közül, a városok közül, amelyet feljegyezve találunk a Jelenések könyvébe. Alapítója II. Attaleusz király, Krisztus előtt 159 és 138 között uralkodott, tehát durván a makkabeesi háborúk idején, és Eumenész testvérét annyira szerette ez a király, hogy ennek a szeretetnek kifejezéseként egy várost alapított, és ezt a várost elnevezte Philadelphiának. Pergamoni telepeseket hívott el, és ennek a városnak a légköre azt a görög kultúrát sugározta, azt a görög nyelvet, filozófiát, amire hivatott volt, hogy továbbítsa az emberek számára. Hatalmas földrengések rázták meg gyakorta ezt a térséget, és Krisztus előtt 17-ben, ami 10 másik várost is teljesen egyenlővé tett a földdel, lerombolta Philadelphia városát is. Ennek az lett a következménye, hogy egy névváltozás következik be, hiszen a Krisztus után 14-től 37-ig uralkodó Tiberius római császár bőkezően kárpótolta ezeket a városokat, és újjáépítette, és Philadelphia annyira behódolt Tiberius császárnak, hogy Neo Cézáreára, Tiberiusnak lényegében a családi nevére változtatták a városnak a nevét. Alig néhány évtizeddel később Vespanzianus császár, aki ezeken a térségeken különböző légiókat vezetett, és nagyon közel-keleten nagyon közkedvelt volt,
a város a császár iránti tiszteletből Flávia nevet veszi föl Vespasianus uralkodásának időszakában. Nézzük egy kicsit a szerkezetét, miről is szól lényegében ennek az egész levélnek az üzenete. Jézus bemutatkozik úgy, mint a szent, az igaz, úgy, mint akinél nála van a Dávid kulcsa. Megdicséri a gyülekezetet, megdicséri a cselekedeteit, megdicséri azt, hogy megtartja Jézus beszédeit és szavait, megdicséri azért Filadelfiát, hogy nem tagadta meg a nevét, és nem utolsó sorban azért, hogy béketűrő. El kell mondani, hogy ebben a városban a többi városhoz képest jóval több a jelenlévő zsidók aránya a lakosok között. Valószínű, hogy ez is okozza majd azokat a levél második részében megemlített dolgokat, hogy Sátán zsinagógájából való zsidókat, akik nem zsidók, hanem hazudnak, tehát valami probléma lehetett a keresztények és a zsidók között. Ez megint egy olyan levél, amely nem tartalmaz feddést. Tehát nem csinál semmi olyat ez a város, ez a korszak, hiszen a 18-19. Században vagyunk, ha a klasszikus korszakokat nézzük, és korszakokra tekintünk, akkor ez a 18-19. Század nagy vallási ébredéseit tartalmazza. Ugyanakkor van egy felszólítás ebben a levélben, tartsd meg, ami nálad van. Majd az ígéret azt mondja, hogy oszloppá lesznek a hűségesek, és három nevet említ meg, és ez a három név a levél végén, mint egy ajándékként jelenik meg a gyülekezet számára. Tehát itt szó van az Istennek az új nevéről, Jeruzsálemről és Jézusnak az új nevéről. Ma egy modern várost láthatunk. Minden esetre egy biztos, hogy nem csupán a földrengések, hanem hatalmas, nagy, vulkánikus hegyek is láthatók ebben a városban, a város környezetében, és a vulkánikus kőzet, azt a síkságot, amelyen elterül a város, vagy a város környezetében található síkságot, nagyon-nagyon termékenyé tette. Azt mondják, hogy a világ legtermékenyebb síksága. Még ma is dúsan önti csodálatos mezőgazdasági termékeit. Filadelfia nem arról híres, hogy nagyon erős lett volna, de arról sem volt híres, hogy nagyon gyenge. Nem sokkal rendelkezett ez a város. A város keresztényei kis dolgokon rendelkeztek, kis dolgokkal rendelkeztek, de ehhez a kicsihez hűnek kellett maradni. És én azt hiszem, hogy Filadelfiának ez volt a titka. Kevés dologgal rendelkezett, de ezt a kevés dolgot 100%-osan próbálja megtartani. Nem kapott bele egyszer ebbe a misszióba, egyszer abba a misszióba, kevés célokkal rendelkezett, de ezeket a célokat tudatosan végigviszi. Két érdekes dolgot találunk a levélben feljegyezve, hogy nála vannak Dávid kulcsai. Dávid kulcsa pedig visszamegy egy ézsaiási gondolathoz, hiszen Ézsaiás könyve 22. fejezet 22. versében azt olvassuk, hogy Ezékiás királynak, aki egy reform király volt, aki az ellenséggel szemben mindig Istenben bízott, nem a falak erejében, de aki olyan ember volt, hogy amikor meglátta a hatalmas nagy hadsereget, ő maga is megijedt, és tudta, hogy semmilyen más esély nincs arra, hogy a várost megtartsák, csak az Istenbe vetett hit. Természetesen Ezékiás király sok mindent megtett, stratégiailag felépítette Jeruzsálem városát, több mint 20 kilométer távolságból a föld alatt sziklába vájatott vízi alagutat vezetett el, amely a városnak a leggyengébb pontját erősítette meg, hiszen ha a várost körbevették, néhány napon belül elfogyhatott a víz. Szóval erről az időszakról szól, és Eljákim, a hűséges szolga, megkapja a királynak a kulcsait. Ez azt jelentette, hogy a király minden vagyonához bejárása volt. Gyakorlatilag az egész ország kincsei feletti hatalmat kap. Hiszen ebben az időben a király magánvagyona és az országnak a vagyona még nem volt élesen elválasztva. Még szinte ugyanarról beszélünk. És akkor lesz egy szolga, és ez a szolga megkapja a királytól a kulcsokat, bemehet a szentélybe, bemehet a királyi kamrába, belemehet a kincsestárba, és gyakorlatilag, mert akinél a kulcs van, annál a hatalom. És ezt mondja ennek, hogy nálad van Dávid kulcsa. Egy nyitott ajtót is ad a názáreti Jézus. Ennek a korszaknak a nyitott ajtaja egy kicsit talán a történelmi múltjukra, és én azt hiszem, emlékezteti őket, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon aktuális ez ma is. Nagyon sokan a városban, az előbb említett Krisztus után 17-ben bekövetkezett földrengés során akkor haltak meg, amikor nem tudtak az épületekből éjszaka kimenekülni. Ne felejtsük el, hogy már, ugye, amikor egy épület kezd inogni, akkor nem biztos, hogy az ajtók is nyílni fognak. Mert az ajtók is megszorultak. És nagyon sokan bár megtehették volna, de nem volt nyitott ajtó, ezért meghaltak. A héten Szigeti testvérrel a Kontakt Rádióban készítettünk egy műsort, és Csernák István testvér, aki a metodista magyarországi vezető, említette, hogy Haitira megérkezett a metodista segélyszervezetnek a két csúcsvezetője, és gyakorlatilag 5 percet töltöttek el a helyszínen, és pontosan bementek a szállodájukba, hogy lerakják a kézi csomagjaikat, amikor bekövetkezett a következő földrengés, és az egész szálloda kártya várként összedőlt. Az egyik vezető testvér azonnal meghalt, a másikat néhány nap után kimentették a romok alól, aki még telefonon tudott hozzátartozóival és rokonaival beszélni, de ő is néhány nap múlva, vagy néhány óra múlva meghalt. Szóval a nyitott ajtó a veszélyben az életet jelenti. A nyitott ajtó a földrengéskor a megmenekülést jelenti. Természetesen ennek a nyitott ajtónak nagyon sok jelentése van, hiszen ez egy, mivel az egész jelenések könyve az Ószövetség kódjára épült, az ószövetségi szentély szolgálatra is egy pillanatra betekinthetünk, amikor a szentély és a szentek szentje között, bár tudjuk, hogy nem volt ott ajtó, de mégis egy nyitott átjárás volt. Az évnek egy bizonyos napján, amikor a főpap bement a szentek szentjébe, és valamilyen kapcsolat volt
a nép és a főpap között, a főpap és az Isten között. A nyitott ajtó egy picit visszautal az ószövetségi szentély szolgálatára is. Ahogy említettem, a városban János idejében nem csupán egy lelkes kis csapat, keresztény csapat élt, hanem befolyásos, nagyszámú zsidóság is ott élt. És ugye az első századnak a végén hihetetlen megkeményedett, feszülté vált a kereszténység és a zsidóság egymás melletti mindennapjai. Hiszen a keresztények azok túlléptek a zsidóságon. A zsidóságnak ez pedig fájt. Mindent megtettek annak érdekében, hogy a keresztényeket visszakényszerítsék a zsidóság köreibe. De már ezt nem lehetett megtenni, hiszen a kereszténység elindult a maga világhódító idézőjelbe tett útjára. És a zsidóság is látta, hogy ebben a városban élő keresztények valahogy különleges módon élnek. Isten kedvenceivé váltak. És egy igazi közösséget tudtak létrehozni. És ez a közösség Jézuson alapult. Jézus ígéretén. Hiszen ebben a korban elindul a nagy adventvárás, és az ennek a korszaknak a keresztényei szinte meg vannak győződve arról, hogy Jézus még az ő idejükben vissza fog jönni. Ehhez szabták a mindennapjaikat. Számukra nem a pénz volt, az érvényesülés, a karrier volt a legfontosabb, hanem mindent úgy tettek, csináltak, végezték az életükben, amely Jézus közeli visszajövetelét elősegítette. A gyülekezet kiemelkedő jellemzője az, hogy Jézus beszédét megtartja. Jézus beszéde, amely több pusztán a szimbólumoknál. Jézus beszéde maga az evangélium, az ígéret. Most elmegyek, és helyet készítek. De egyszer visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Jézus beszédei mindig hívek és igazak. Ebben a szakaszban legalább kétszer találkozunk az ímé kifejezéssel, és nagy fájdalmamra, pontosan az egyik ímé után, a 8. versben, a 3. fejezet 8. versében egy zárójeles mondatrészt találunk. Ez pedig, ez a magyarban, mintha arra mutatna, hogy nem olyan fontos a zárójelben lévő mondatrész, mint az előtte és utána következő gondolat. A héberben pedig, és a görög nyelvben is, az ímé az nagyon fontos. Azt is mondhatnám, hogy minden ímét felkiáltó jellel kellene szinte a Bibliában fordítani. Bár nagyon jól tudjuk, hogy írásjelek nincsenek az eredeti nyelvben. De az ímé az mindig a hangsúlyt, a nyomatékot. Vagy kiboldozhatnánk vastagított betűvel, mondhatnánk az ímé után következő gondolatot. Tehát itt azt mondja, hogy ímé adtam elődbe egy nyitott ajtót. Ímé én adok a sátán zsinagógájából. Természetesen a mai magyar élő nyelvben, a mindennapi nyelvben nem használjuk az ímé kifejezést. Már ez egy kicsit túlhaladott, egy irodalmi forma, egy régies kifejezés. De a nyomatékot azt mindig vegyük észre. Jézus beszédének a megtartása az a körülmények, a nehéz körülményekben való megállás egyetlen módja lesz. Hiszen nagyon jól tudja János, hogy nagy válság fog bekövetkezni ennek a korszaknak is
a végén. És a gyülekezet történetében megemlíthetjük azt, hogy egy nagyon szolíd, szelíd végidőről való bekövetkezés, egy eszkatológiai figyelmeztetés utal arra is, hogy a győzelem koszorúja bizony elveszíthető. A győzelem mindaddig nem biztos, amíg be nem következett. És ez ennek a kornak a keresztényeinek is szól. Keresztényeinek is szól. Gondoljunk csak Ézsai és Jákob párhuzamára, vagy Rúben és Júda közötti versengésre, vagy Saul és Dávid esetére, vagy Dávid és a testvérei esetére, vagy Júdás és Mátyás helyzetére. Szóval nem mindig az elsőszülött, és nem mindig az ígéret örököse az, amely jóváhagyólag megkapta az Isten áldását. A gyülekezet nagyon sok ígéretet kapott. 6 ígéret található ebben a levélben. Talán az egyik legtöbb. És ebben az ígéretben kiemelkedik a templom oszlopáról szóló ígéret. Az oszlop az a stabilitást, a maradandóságot jelképezte. Ha valaki tudta, akkor Filadelfia városa tudta. Ha egy oszlopot jól állítanak be, akkor ez az oszlop az egész ház statikai szerkezetét is képes megtartani. Még a földrengés idején is. Természetesen ne felejtsük el azt, hogy itt annyira finoman csiszolták meg és munkálták meg a köveket, hogy ragasztó anyagot, cementet vagy betont vagy bármi egyéb dolgot nem használtak hozzá. Ez volt ennek az építkezési formának a gyengéje. A legstabilabb ház is, ha nem kellő oszlopokon nyugodott, akkor veszélyben volt. 2 dolog lehet. Isten templomában vagy oszlop leszel, vagy állvány. Nagyon nem mindegy, hogy oszlop vagy állvány. Mert az oszlop az tehertartó szerkezetté válik. Az statikailag hasznossá válik. Nem lehet helyettesíteni. Nem lehet kiváltani. Az állványra pedig csak addig van szükség, amíg az épületet fel nem építik. És az állvány az nem tartja az épületet. Az csak egy segédeszköz az építés során az építők számára. Az egy szükséges és átmeneti dolog, de nem tartozik szervesen hozzá az épülethez. Szóval oszlopnak lenni Isten templomában az egy nagyon nagy előjog. És az oszlopon majd 3 név lesz olvasható. Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, az én Istenem városának az új Jeruzsálemnek nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én nevemet, mondja Jézus. Szóval 3 név. És ez a 3 név meghatározza ennek a korszaknak a várományát, a hitét. És ha egy picit a klasszikus adventista írásmagyarázat felé fordítjuk vissza lelki tekintetünket, akkor azt látjuk, hogy a 18. és 19. században elindul egy nagy vallási ébredés. Ennek a vallási ébredésnek több szála, több gyökere van. Ha csupán Amerikára tekintünk, akkor azt mondjuk, hogy Amerika ebben az időben 17 millió lakossal rendelkezett. A 17 millió lakosból több mint 1 milliót ez a vallási ébredés magával húz. Lelkészek, lelkipásztorok, százai és ezrei várták Jézust. Megváltozott a gondolkodás. Nem a profit, nem a nyereség, nem a minél nagyobb ház, a minél nagyobb tőke. A biztonság jelentette az emberek minden napjai számára a követendő etalont, hanem félretették, és elhagyták azt a versenyhelyzetet, amiben talán egész életüket, korábbi életüket leélték. És számukra egy volt fontos, a megtérés, az evangélium terjesztése. És azt látjuk, hogy ebben az időszakban, a 18. század és 19. században mindenféle vallásos mozgalmak indulnak el. Nem csak Amerikában, hanem Európában is, Angliában is. Megújulnak a gondolkodásban az emberek. A formalizmus, a külsőség, a vallásos külsőségeit nem tartják már fontosnak. Hiszen a vallás az olyan volt, mint az angolok számára a kemény kalap és a sétapálca. Úgy hozzátartozott a jó közérzethez. De a vallás nem járta át az emberi szíveket, az elméket, csak minden formális volt külsőségében. És egy nagy hiányt éreztek az emberek. És megérezték, hogy a világnak van egy nagy, jelentős része, akik még nem hallottak a názáreti Jézusról. És az emberek elindulnak. Kiváló misszionárusok indulnak el Afrikába, akik feláldozták életüket. Ott haltak meg családjaikkal együtt. Elindultak Dél-Amerikába. Elindultak hajókon, különböző szigeteken. És szigetekre vitték az evangéliumot. Elmentek Kínába, elmentek Indiába, és úgy nézett ki, hogy az egész világ meg fog változni. De sajnos ez hamar véget ért. Ezekben az ébredési mozgalmakban, amely a 18. és 19. században indul, az Egyesült Államok mellett természetesen meg kell említsük Svájcot, Németországot, Franciaországot, Hollandiát és a skandináv államokat is, akik mindegy újra krisztianizálták valamilyen módon az egész világot. És hogyha megnézzük, akkor nem csupán azt látjuk, hogy a keresztények várnak, és a keresztények reménykednek Jézus második eljövetelében, hanem a leginkább az bámulatos, hogy lázban ég a zsidóság is, a mohamedán világ is. A zsidó világban ebben az időben indul el egy kegyes mozgalom, amit haszid mozgalomnak nevezhetünk. És várják a messiást. A messiást 1603-ban várják vissza. Ez az 5603-ba várják vissza, és ez pedig 1843 és 44 évnek felel meg. A mohamedán világban is megindul egy bahái mozgalom. Ők is beszélnek egy bábról. A báb azt jelenti ajtó. A mohamedán világban. És a mohamedánok is érzik, hogy kinyílik egy ajtó. És ezen a kinyílt ajtón úgy érezte a mohamedán ember, hogy a rejtőzködő és az imádkozó imámhoz be tud látni. Szóval akármerre nézünk, akár a keresztény világba, akár a zsidó világba, vagy akár a mohamedán világba, hiszen a mohamedánok is a hidzsa szerint 1160. esztendőben valamit vártak. Ez megint 1843 és 44. Persze elmondhatjuk, hogy sok minden feltűnik még ebben a világban, ebben az időszakban és korszakban. Ekkor jelenik meg gyakorlatilag az egész marxizmus. Szóval, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy Jézus valójában megnyitott egy ajtót. És ha Jézus megnyit egy ajtót, azt nem zárhatja be senki. És ha Jézus bezár egy ajtót, azt pedig senki meg nem nyithatja. Az ajtó kulcsa, Dávid kulcsa Jézusnál van. És ő az, aki megnyithatja vagy bezárhatja az evangélium hirdetésének ajtaját. És én azt hiszem, ha egy picit saját világunkba tekintünk, hiszen nem csupán a 18. és a 19. század időszakára szól Philadelphia korszakának üzenete, mert Philadelphia itt van a 20. és 21. században, itt van bennünk. Hiszen Laodicea, mint ahogy a legközelebbi előadáson meghallgathatjuk, egy olyan különleges gyülekezet lesz, amely az előző 6 korszaknak a jellegzetességeit önmagába fogja hordani. Ha kevés az erőnk, akkor forduljunk Krisztushoz, tartsuk meg az ő beszédét, és ő meg fogja nyitni a lehetőségek ajtaját, amit senki be nem zár. Krisztus a győztesekhez fordul ebben a levélben is. És azt mondja, hogy a templom oszlopai lesznek azok, akik győzni fognak. Talán elmondhatjuk még azt, hogy az előbb említett csodálatos és termékeny síkság egyik leghíresebb gyümölcse, terménye, terméke a szőlő. És a hölgy mögött hatalmas nagy szőlőfürtök lesznek, vagy találhatók. És egy kicsit az eljövendő biztonságot szeretnék ebbe a szőlőbe megtalálni a ma és ott élő emberek. Jézus azt mondta, én vagyok az igazi szőlőtő. És Jézus a szőlővessző. Aki győz, oszloppá teszem az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő, és felírom rá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemet, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A lélek az nem csak János idejében élt, volt és szólt, hanem a lélek az van ma is, létezik. Nem a lélekkel van baj, hanem néha a fülünkkel. Néha a belső hallásunk már süketté válik. Annyira a külső zajokra és hangokra és külső dolgokra figyelünk oda, hogy elfelejtjük meghallani a lélekben belülről szóló hangokat. És nem véletlen, hogy ennek a korszaknak is megismétli Jézus. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amen.
Sok szeretettel hívunk mindenkit a Jelenések könyve sorozat következő előadására, amely rendhagyó módon most nem mához egy hétre, hanem mához két hétre, február 19-én este 18 órai kezdettel lesz. Témája a laodiceai gyülekezetnek írott levél. Ez a ma gyülekezetén számára talán a legizgalmasabb levél, hiszen a korunk gyülekezetének jellemzőit tartalmazza. közvetlenül minket szólít meg. Én azt hiszem, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot ez az előadás is. Egyúttal ennek a szakasznak, a hét gyülekezetről szóló tanulmánynak a végére is érünk, mert a hetedik gyülekezetig érünk el, és mintegy összefoglalását is adjuk a gyülekezeteknek szóló levelekről. Ezért az a kérdésünk, hogy akiben kérdés merült föl a gyülekezeti levelek tanulmányozása kapcsán, azok tegyék föl ezeket a kérdéseket az előadóknak, akik a következő alkalommal, tehát mához két hétre szeretettel válaszolnak ezekre a kérdésekre is. És hogy mi az oka annak, hogy mához egy hétre nem lesz előadás? Az, hogy egy más programunk lesz, az ADRA szervezésében egy segélykoncertet fognak tartani itt a gyülekezetünkben, mához egy hétre 12-én, 18:30 kezdettel. A segélykoncert a Haitin bekövetkezett tragédia túlélői számára gyűjt adományokat. Itt a kezemben tartom a meghívót és tájékoztatólapot. Mindenki vehet ebből a tájékoztatóból, és kérem, hogy ne csak magunknak, hanem barátainknak, ismerőseinknek is vigyünk ebből. A koncerten az éjféli kiáltás gospel kórus fog énekelni. Sok szeretettel várunk, hívunk mindenkit erre az alkalomra is. Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el a 97-es számú énekünk első és második versét, majd Tokics Imre testvérünk imádságát követően a harmadik és negyedik verset. A 97-es számú énekünk kezdete, szeretet ki teremtettél, képmásodra formáltál.
Istenünk, köszönjük ennek a levélnek az üzenetét. Köszönjük, hogy Te felhívod azt, hogy ami nálunk van, azt a keveset tartsuk meg. Add, hogy erősebb legyen közöttünk a testvéri szeretet. Hogy valóban úgy jellemezzen bennünket a mindennapok, ahogy ezt a korszakot jellemzett. Add, Urunk, hogy oszlopok tudjunk lenni Isten templomába. Ne állványok, amelyeket a templom mellett felállítanak, és amikor kész az épület, akkor lebontanak. Add, Urunk, hogyha a vállainkra terhet teszel, akkor a Te erőddel és segítségeddel meg tudjuk tartani. Áld meg azokat a nehéz helyzetben lévőket, Urunk, akik közöttünk élnek, akiket jobban kellene, hogy szeressünk, tiszteljünk, akiket valamilyen módon testvéreinknek kellene jobban lássunk. Áld meg a reménységet, az adventi reménységet, ami ebben a korszakban indul el, ami ennek a korszaknak a kis magjaként indul el, azért, hogy későbbiekben egy hatalmas fává növekedjen. Áld meg életünkben az adventi reménységet, és add, hogy mindent ez alá tudjunk rendelni. Hogy semmi ne legyen fontosabb számunkra, mint az, hogy megtartsuk azt a beszédet, amely a tied, Urunk Jézusunk. Áld meg életünket, szolgálatunkat, kegyelmedből, Urunk. Amen. Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.